Isten gyülekeze, Isten igényét, állnak a Krisztus leveléből olvassuk a Tituszhoz írt levél második fejezetének a 11. versétől a 14. versekig. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet jó cselekedetekre igyekező. Kedves gyülekezet, a karácsonyi történet tele van különös pontatlanságokkal, vagy mára megállapíthatatlan történelmi dolgokkal, és bőségesen van lehetőségünk arra, hogy azt mondjuk, nem tudunk mit kezdeni ezzel a történettel. Azok a történelmi jelzések, amelyekről a tegnap éjjeli igehirdetésben hallottunk, hogy Augustus császár idejében, amikor Szíriában Quirinius vagy Cyrenius volt a helytartó, aztán ez az összeírás először akkor történt. Ezeket ma szinte lehetetlen biztos pontossággal helyére tenni, hiszen ez a bizonyos Quirinius, ez időszámításunk után 6 és 9 között volt hivatalban. Ugye Octavianus, akit Augustus császárként ismerjünk, ugyan időszámításunk után 14-ig még trónon volt, de hogy nem ez volt az első összeírás, az is valószínű. Sok összeírás volt ott a szövegünk, csak talán azt akarja hangsúlyozni, hogy az egész helyzet, amiben bele ágyazódik ez a történet, amúgy alkalmatlan lenne arra, hogy egy ilyen nagy örömnek megágyazzon, mint ami ezen a napon történt. Hiszen a megaláztatásról szól az összeírás, az adózó embereknek az összeírása, és mintha maga az örökkévaló szándékosan nehezítené meg a dolgunkat a rosszul szervezett fogadtatással is, hiszen nincs nekik megfelelő helyi a vendégfogadóháznál. Úgyhogy ez a megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, ez magában hordozza azt a gondolatot, hogy Isten nem akarja ilyen szájbarágós módon ami hitvallásunkká tenni, nem úgy kötelez, mint ahogy Augustus császár kötelezi az embereket arra, hogy vallják be, hogy hol élnek, vallják be, hogy miből élnek, és tűrjék el, hogy annak egy részét, vagy jelentős részét elveszik tőlük, bármilyen címen. Nem érdekes, hogy ki milyen anyagi helyzetben van, nem érdekes, hogy Mária és József is szegény emberek, menniük kell és alá kell vetniük magukat, az összeírásnak tűrniük kell egy despotának az uralmát, de közben megjelenik Isten üdvözítő kegyelme. És ez a szép ebben a történetben, hogy sötét háttér előtt, az ellentmondásnak tűrő megjegyzések közepette van módunk arra, hogy magunkba tekintsünk, és gondolkodjunk, és ne feltétlenül a mulandó földi dolgokra koncentráljunk, hanem halljuk meg azokat a kérdéseket és üzeneteket, amiket Isten közvetlenül szól hozzánk. Nem Augustus császáron keresztül, nem Quirinius-on keresztül, nem Herodesen keresztül és a többiekkel. Nem akkor van nekünk ünnepünk és örömünk, ha ők megengedik. És nem akkor vagyunk boldog emberek, hogyha ennek a feltételeit ők biztosítják a számunkra, és elvárják tőlünk, hogy örüljünk, és a dicsőség adás sem ő feléjük irányul, ezt pedig mi döntjük el most szívünk mélyén, hogy egyedül annak adunk dicséretet, tisztességet, aki ezt igazán megérdemli. Tudták ezt jól a pásztorok, és tudták a napkeleti királyok, kevésbé tudták a kor írástudói, akik nem mentek és nem kontrollálták, hogy vajon úgy van-e, ahogy a csillag, vagy az égi jel a pásztoroknak és a bölcseknek mindezt megmutatta. Szóval az, hogy megjelent Isten üdvözítő kegyelme, ez a mi belső ügyünk. És az a kérdés, hogy erre rá tudunk-e hangolódni, és Isten üdvözítő kegyelmét el tudjuk-e egy kicsit húzni azoktól a személyektől, akik azt sugározzák felünk, hogy velük jelent meg Isten üdvözítő kegyelme. Nélkülözhetetlenek. Ők tesznek boldoggá bennünket, és az ő dicsőségük az, amiben mi is annak a fényében sütkérezhetünk. Augustus császárról ugye azt mondja a Lukács evangéliuma, innen van az ökümené szó is, hogy az egész földnek az ura, a mindenség ura, Istenként áldandó, benne van az ő méltóság nevében. Az egész teremtett föld, amit beláthatunk, ahol van értelme egyáltalán az emberi életnek, ő az ura mindennek, minden tőle függ, és mi pedig, hát akkor járunk jól, vagy akkor döntünk helyesen, ha csatlakozunk ehhez az egész ojkümenére vonatkozó áldáshoz és dicsőséghez. De a mi dicséretünk, a mi hódolatunk nem Augustus császárnak és nem Quiriniusnak szól, hanem annak, aki a maga megjelenési formájában valamennyiünk számára elérhetővé lett. Ezzel is van némi bajunk, hogy ez a bizonyos istálló, ez valóban egy különálló gazdasági épület volt-e, vagy pedig a háznak egy mellékhelyisége, ez lehet a szerszámos kamrának a neve is. Egy biztos, hogy a háznak nem a legfontosabb és legelőkedőbb helye, de talán azért irattatott meg mindez, hogy ezt helyezze a szívünkre, hogy nincs olyan, aki el lenne zárva a találkozás lehetősége elől. Ha ott születik meg, ahol a napkeleti bölcsek keresik, a legkevésbé lett volna megtalálható. Vannak csodás történetek, ilyen Mózes gyermekség története is. Hamar kiderül, hogy nem igazán rokon szenveznek vele az ő népének tagjai, és talán éppenséggel ezért, mert nincs igazán közöttük. Ő lejár időnként, és tele van a szíve sértett büszkeséggel, hogy bánnak az ő népével, de nem érzik az emberek maguk közül valónak, hiszen mindig kocsin érkezik, mindig fényes ruhában érkezik, neki nem kell sarat dagasztania. Ellentétben ezzel a kis újszülöttel, aki nagyon is megközelíthető helyen lesz láthatóvá, és azt mondanám, hogy nem csupán az emberek számára, hanem az egész teremtett világ, az egész ojkümené számára, ami nem csak az embereket, hanem az egész élő világot magába foglalja. Tehát Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek. Nagyon nagy hangsúly van ezen a minden szón, minden embernek. Ez nem egy családnak, nem egy nemzetségnek, nem egy népnek a belső ügye. És egyébként is jól van ez így, hiszen ami áldást Isten ad, az magunkba zárva és kisajátítva valahogy megromlik. Valahogy úgy romlik meg, mint azok a dolgok, amelyek vagy arra vannak teremtve, hogy táplálékká legyenek, gyümölcsök, amelyek ott felejtődnek egy kosár mélyén, vagy elfonnyadnak, vagy megrohadnak. Az értelmük abban van, hogy idejében elfogyasztják őket az emberek. És az Isten áldása és üdvözítő kegyelme is így hasznosul, hogy mindannyiunk számára hozzáférhető lesz. Nem az enyém, és akkor gazdagít engem, hogyha továbbadom másoknak is. A minden emberben jók és rosszak egyaránt benne vannak. Ismerjük a világban a különböző uralkodóknak azt a szokását, hogy azokat támogatják, akik az ő hatalmukat fenntartják. Többiektől elveszik, ami többieknél van, és eddig számukra értéket jelentett, és azoknak adják, akik hódolnak, és kritikátlanul engedelmeskednek nekik. Amikor azt olvassuk a hegyi beszédben, hogy legyünk tökéletesek, mint mennyei atyánk tökéletes, aki felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt, akkor magunkban egy kicsit tanakodni kezdünk, hogy tényleg így akarja Isten, hogy nem csak a jók, a hálás szívűek, a szabálytartók számára jelentsen a mi életünk szolgálatot és áldást, hanem a hálátlanok, a másokat kihasználók, a másokkal örökké összeférhetetlen és a mi életünket is megkeserítő emberek számára, a másként gondolkodók számára is jelentsen áldást az életünk, akkor azt mondjuk, igen, pontosan ezt akarja az evangéliumi szöveg mondani, mert Isten is így működik. Minket olykor ez zavar, szegény Jónást is zavarta, ezért ment ellenkező irányba, és kötött ki végül a tenger fenekén távol a világ végén, mert egyszerűen elfogadhatatlan volt számára, hogy a megátkozott, halálra ítélt Ninivének is van isteni kegyele. Nekünk ez nagyon nehezen rak fészket a szívünkben, hogy Isten bánkódik a gonosz halála miatt is, hogy ő egyaránt édesatyánk, hogy igazán szívből nem is énekelhetjük azt se, hogy úgy feléje védőkart, ha küzd ellenséggel, mert aki nekem ellenség, az neki ugyanúgy édes gyermeke, hogy mi nem tudunk ezen a földön összeférni egy népen belül sem, ez a mi tragédiánk. De ez nem Isten szerint való dolog, és Isten, mondom, nem úgy gondolkodik, hogy vannak az én híveim, vannak a magunk fajták, és vannak a másfélék, és akkor cselekszünk helyesen, hogyha ebben a gyűlölet kampányban megtaláljuk a helyünket, és innen oda kiáltunk, onnan ide, és abban reménykedünk, hogy jól választottunk, és szerencsések leszünk majd. Szóval Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent. A sokat emlegetett jánosi mondat, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a kis benne elneveszem, hanem örök élete legyen. Itt is a hangsúly a világon van, ami nem egyes embereket, nem egy zárt kört, hanem egy nagy-nagy teljességet jelent, ami számunkra is követendő mintát. Nem beszélhetünk szeretetről, ha az csak egyesekre irányul. Ha csak azokat szeretik, akik titeket, miféle jutalmatok van. Nagyon helyes, hogyha egy szülő szereti a gyerekét, de azért ez nem rendkívüli dolog, ez természetes. Rendkívüli az, hogyha nem így történik, ha egy szülő nem bánik jól a gyermekével. Nagyon helyes, hogyha a szerelmesek szeretik egymást, ez a természetes dolog. hogy valaki szereti a népét, ez természetes lenne, de nem természetes, hogy másokat, legyenek azok menekültek, vagy más bőrszínűek, vagy más kultúrának elkötelezettek, hogy azokat nem szereti. Úgy érzi, hogy az a helyes, hogy gyűlöli őket, és huhog rájuk, és mindenféle fegyverrel megpróbálja őket az élet feltételeitől távol tartani. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelent, és ez az üdvözítő kegyelem nem osztályozható. Nincs első osztályú üdvözítő kegyelem és harmad osztályú üdvözítő kegyelem. Ennek a kegyelemnek a morzsái és maradékai is elégségesek az üdvösséghez. Nem lehet kicsit üdvözülni és nagyon üdvözülni. Nincsenek ilyen földön megszokott osztályozások, hogy van első osztályú hely mennyek országában, harmadosztályú és a futottak még kategória, nincs ilyen. Bejutunk vagy nem jutunk be. Isten üdvözítő kegyelme minden embernek megjelen. Hangsúly van ezen a szón is, hogy kegyelme. Majdnem olyan ez, mint az ajándék. Bár az ajándékban ott van annak az üzenete is, hogy valamiért az illető megérdemli, hogy megkapja azt, amit neki adnak. Azért ajándékozzuk meg őt, mert mondjuk a mi gyermekünk, vagy a mi osztályunknak a tanulója, vagy hát valami számításunk lehet esetleg azzal kapcsolatban, hogy ajándékot adunk valakinek, fölfigyel erre, megjegyzi magának, és egy adott pillanatban majd ő is megnyitja a kezét felénk, és mi is számíthatunk az ő adományaira. A kegyelem az, ami nem érdem szerint van. Tehát azt önmagából kiindulva adja az, aki adja, ami számunkra. A kegyelem az egy kegy, ami az adományozótól függ, és mi úgy gondoltuk mindig, hogy ez egyeseknek jár csak. De az akkor ajándék volna. Néha használja ezt a szót is a Biblia. Az a hozzánk közel állók zárt körére lenne jellemző. A kegyelem általános. Abból adódik, hogy Isten jó, és sajnáljuk, hogy olyan sokszor kell magyarázni azt, hogy nem az emberi kép szolgáltatta mintát arra, hogy előttünk megjelenjen kicsoda is Isten, mert ha így van, akkor igazuk van azoknak, akik tartózkodnak a vele való kapcsolattól. De az ember képére formált Isten arcnak szükségszerűen kell a mi nagykorúvá válásunkkal megszűnnie. És megtérésünk azt is jelenti, hogy megfordul bennünk ez a gondolat, hogy érteni kezdjük, mit is jelent a Biblia első kijelentése az emberrel kapcsolatban, hogy Isten a maga képére akarta formálni az ember. Azt akarta, hogy mi legyünk olyanok, mint ő, és nem arra a következtetésre akart elvezetni bennünket, hogy önmagunkból vagy emberekből kiindulva legyenek bármilyen sikeresek vagy nagyhatalmúak, próbáljunk arra következtetni, hogy milyen az örökké való Isten. Sokakat zavar, hogy mondjuk például az apjukból kiindulva próbálják a mennyei atya képét megrajzolni. Van egy nagyon szép, érdekes mondat a 27. Zsoltárban, ami azt mondja, hogy ha apám és anyám elhagynának is engem, az Úr vállal, az Úr magához fogad. A karácsonyi történet kapcsán, ahol ugye a botránynak az is része, hogy ennek a születendő kisgyermeknek hát nem tudjuk pontosan a földi apját azonosítani. Ez zavarja Józsefet érthető módon. Külön álommal kell őt megerősíteni abban, hogy ne féljen magához venni Máriát, és egyszer nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy hát ha a kisfiú később kérdezte, hogy ki is az ő apukája, akkor az anyai válasz ez volt, hogy az örökkévaló Isten, hogy épp így nincs törvénytelen gyermek, mert Isten vállalja az apaságot mindenki esetében. Ő valóban mennyei atyánk. Mennyei atyánk, aki mindannyiunkat elfogad, és mindannyiunknak megadja a kivételes méltóságot. Szóval megjelent az ő üdvözítő kegyelme minden embernek. És azt mondja aztán tovább a mi igénk, hogy ez az üzenet, ez az örömhír egy tanító üzenet. Nem arra való, hogy mi magunkba zárva ezt a gondolatot valahol kikössünk, és rábólincsunk, és azt mondjuk, hogy igen, most már értem a maga helyzetét, hanem ez az üzenet bennünket tanít, és pedig arra, hogy életünkön esetleg változtatnunk kell. Amikor megtérésről beszélünk, akkor ez valami eltévesztett irányból való tudatos visszafordulást jelent. Megyünk egy irányba, és egyszer csak világossá lesz számunkra, hogy ez rossz irány. Akkor nem lehet azt mondani, hogy most már legyünk következetesek. Némelyek így gondolják, hogy elrontottuk az életünket, akkor most már maradjunk meg ebben az elrontott állapotban, menjünk tovább a rossz irányba. Nem fog közben ez a rossz irány jó irányjá válni. Istennek ez az üdvözítő kegyelme elkezd bennünket tanítani, megvilágosítani. Meg is mondja itt Pál ebben a magánlevélben, Titusnak írt magánlevélben, ami közkincsé lett, hogy ez a hír, ez a megértett üzenet arra tanít bennünket először is, hogy éljünk bizonyos tagadással, mert egyébként maga a szeretet is, hogyha valaki egyszer komolyan és higgadtan olvassa végig a korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetét, a szeretet himnuszát, akkor megdöbbenve fogja látni, hogy az igazi szeretet az részben azt jelenti, hogy bizonyos dolgokra tudatosan és következetesen nemet mondunk. Nem fér össze a szeretettel. Megtagadunk bizonyos dolgokat, például az önzést, például a kárörömöt, és egy sereg olyan dolgot, amik úgy jönnek maguktól, az emberből csúszik ki, vagy nem is csúszik, hanem ömlik ki a rossz és durva szó a másiknak a gyalázása, és a szeretetben ez nincs benne. Nem mondja senki azt, hogy ő szeret, hogyha ilyen dolgok uralják az életüket, hanem hát ahogy megszoktuk, életünk egyéb dolgokaiban is az igényességet, itt is most ime figyelmeztet bennünket Isten üdvözítő kegyelme, hogy tessék megtagadni azokat a dolgokat, amelyek méltatlanok hozzánk. A megtérés, az ezzel való szembesülés, ja lehet, hogy közben rádöbbenünk, hogy ez nincs amúgy önmagunkban erőnk, és ezért kell segítségül hívnunk esetleg az Úr nevét, de most már tudjuk, hogy ezt tennünk kell, mert hirtelen zavarni kezd bennünket hitetlenségünk és a múló világ iránti hódolatunk, mértéktelenségünk, és az, hogy nem igényesen élünk ezen a világban. Ez zavarni kezd egy idő után. Ilyen sokszor van, hogy az amúgy nagyon zabolátlanul élő fiatal embereket egy szerelem rántja helyre. Valakibe beleszeretnek, és onnantól kezdve elkezdik komolyan venni az életüket. Megváltozik az életük. És elkezdenek igazán és szentül élni, mondja vallásosan ez a szövegünk, valójában pedig rádöbbennek, hogy az élet rövid, és sokkal nagyobb érték annál sem, hogy hagyjuk csak így kifolyni a kezünk közül. Tehát tanít bennünket Isten üdvözítő kegyelme, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, és itt most nem a vallásos hit ellentétéről van szó, hanem a negatív életlátásról. Semmi se jó, az életnek nincs értelme. A dolgok mindig csak rosszul alakulhatnak, és mi arra vagyunk kárhoztatva, hogy itt robotoljunk egy olyan világban, amiben egyébként nem akartunk belépni. Ugye a 60-as évek egyik ilyen bizarr szlogenje volt, hogy állítsátok meg a világot, ki akarok szállni. Nem én akartam idejönni ebbe a világba. Ez a hitetlenség, hogy nem jó hit. Ez egy börtön. Tagadjuk meg ezt a hitetlenséget. És nem arra való a világ, hogy ha már itt vagyunk, akkor törjünk, zúzunk, és csavarjuk ki ebből az életből azt, ami a pillanatban éppen adódik, hanem próbáljuk meg mi is távlatosabban, teljesebben gondolkodni. Várván a boldog reménységet és a Nagyistennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Igen, többször szóba hoztam a korábbi mondataimban már, hogy a várakozásaink azok emberi dicsőséggel vannak sokszor összefüggésben. Esetleg várjuk azt, hogy a számunkra kedvezőtlen történelmi figurák dicsősége elmúlik, és mások dicsősége emelkedik fel, és akkor nekünk jobb lesz, a mi életünk kerekebb, érdekesebb, megnyugtatóbb lesz, de elhúz bennünket a levél szerzőjétől a földi gondolkodástól, és Isten dicsősége felé próbál fordítani minket. Vagyis azt a gondolatot hangsúlyozza, hogy nekünk, mint a karácsonyi történet esetében, ott is ezért van hangsúly azon, hogy Augustus császár, Quirinius helytartó duplán volt függésben Izrael népe, mert nem csak a nagy római birodalomnak volt része, hanem a Szíria provinciához tartozott, tehát egy jelentéktelen, névtelen kis megyének tűnt az egész Izrael, és ez rendkívüli módon megalázó és elfogadhatatlan volt a számára. Ott Betlehem mezején pedig csak a pásztorok látták ezt a mennyei dicsőséget, Betlehem lakói sem. Nekik kellett elmondani, amit láttak, és valahogy azt is megértetni, hogy az Isten csodái egy ilyen világban nem feltétlenül mindenki számára egyértelműek, csak azok számára, akik megtanulnak fölfele is nézni, és akik nyitottak a megszólító Isten számára, akik várják az ő dicsőségét, akkor is, hogyha a mindennapokban nem minden úgy sikerül, ahogy ők szeretnék. Nagyon sokszor gondoltam erre, még a 70-es években volt egy nehéz időszak, akkor is volt egy nehéz időszak egyházunk életében is. Sokszor kellett rendőrségre menni, bíróság elé állni. Voltak nagyon kilátástalan nehéz napok, és sokszor sóhajtoztam azon, hogy hát bárcsak holnap lenne, és elképzeltem, hogy most x órakor valahol meg kell jelennem, és csak ilyen gondolatokkal vigasztaltam magam, hogy 24 óra múlva pedig már túl leszek ezen az eseményen. És egyszer csak úgy belém nyilalt, hogy így fog eltelni talán az egész életem, hogy várom, hogy elmúljon egy nap, hogy nem lehetne esetleg közben, míg arra kell készülnöm, hogy megjelenjek, nem szeretem helyeken, mégis látnám Istennek a dicsőségét. És örülnék az életnek, és arra gondolnék, hogy nem ez az én sorsom, hogy mások döntsenek felettem, hanem hát miközben Augustus császár uralkodik, és Quirinius a helytartó, és mi pedig, hát hírhet pásztorok vagyunk, mert nem túl nagy dicsőségnek örvendettek. Ezek az emberek, aféle Rózsa Sándorok voltak a maguk korában, és nem lehettek tanúk se bírósági tárgyalásokon, szóval nem vagyunk olyan nagyon minőségi emberek, de csodának vagyunk a részesei. És örülünk annak, hogy az Isten megszólít bennünket. És akkor is, ha ezen többiek mulatnak, és nem adnak hitelt a szavunknak, mi csak mondjuk, mert nem tudunk hallgatni arról, ami betöltötte egész lényünket. Az utolsó gondolat ebben a kis felolvasott szakaszban, hogy az Isten önmagát adta értünk. Ez nekünk Jézus történetében tükröződik. Istenről szól ez, hogy nem elvenni akar. Octavianus elvenni akar, Quirinius elvenni akar, és összes helyi fullajtárjai ugyanezt csinálják. Isten adni akar, önmagát akarja adni értünk, az örök életben is azért hiszünk egyrészt, mert az örökké való és igazmondó Isten ígérte ezt, és egyszerű, rövidlátó emberi okoskodásunkkal is azt gondoljuk, hogyha ő a maga szeretetéről, örökké való szeretetéről üzen, amellyel földi életünkben is magához ölelt minket, akkor ez arról szól, hogy az ő viszonya nem lehet más soha, és nem szakíthat el a halál sem tőle, és nem adhat kevesebbet, mint ami öröktől fogva az övé. Ha szeret tehát, akkor ez a bizonyos megváltás is, amit itt üzen minden ember számára, erről az általános odaadó szeretetről szól. Önmagát adta mi életünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. Tessék jól érteni, hogy, amit mondok, hogy Isten olyan hatalmassá tette az embert, és olyan szuverenitással ruházta fel, hogy nem tudja megváltoztatni, csak megváltani tudja, csak szeretni tudja. És ha van reménye az embernek, hogy önistenítéséből a mindenhatóhoz térjen, akkor ez ennek a szeretetnek a megízlelése és megértése révén lehetséges. Megváltson minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Még ehhez az utolsó félmondathoz annyi gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy nagyon helyesen fogalmaz úgy Pál, hogy nem jó emberekről van itt a végén szó, nem tökéletes emberekről van szó, akik mindig jót tesznek. Ugye Istenről szoktuk mondani, hogy minden jó, mit Isten tészen, és hogy még a számunkra kedvezőtlen dolgokban is el van rejtve valamilyen fajta isteni áldás, hanem bennünket, mint jó cselekedetekre igyekvő embereket láttat. Korábban hagytuk magunkat sodortatni, sőt egyenesen olykor élveztük ezt a zuhanást. Élveztük azt, hogy belevethetjük magunkat önző világunk élvezeteibe, és mostantól kezdve jó cselekedetekre igyekezők leszünk. Fontos számunkra akkor is, ha ügyetlenül nyúlunk a problémához, hogy a jó jusson érvényre, hogy azok is kapjanak Istennek rajtunk keresztül adott szeretetéből, akik nem rokon szemvesek, vagy nem rokonok, nem közel állók hozzánk. Mert Isten így szereti a világot, és mi igyekszünk arra, hogy Istennek ez a szeretete célba érjen. A karácsony üzenete számunkra, Isten üdvözítő kegyelme, megjelent és tanítani kezd bennünket, boldogok, akik nyitottak az isteni tanításra, és akik eljutnak ide, hogy jó cselekedetre igyekezők legyenek Isten kegyelmében. Amen. Nem akarom azt mondani, hogy azért nyújtottam ilyen hosszúra a tanítást, hogy Péter közben megérkezzen, de hozott nekünk ajándékba valami szép zongora darabot, akkor kérjük szépen, hogy játszd el azt is, mondd el Péter, hogy mit fogok hallani.
Liszt elmondás, jó, hogy a kompozíció lehet.